gyertek be kintről is. Ajándékot csak azt kap, aki előre jön. Anyával is jöhetsz előre. Gyertek. A történet régebbi. Nem is Magyarországon történt. Egy család, illetve nem is egy, hanem két család a falun kívül laktak az erdő szélén. És figyeljetek csak! És majd utána visszatérjátok. És közel volt a falu, és közel volt azért az iskola is, de az iskola előtt még ott volt a bolt. Na, mit szeretnek a gyerekek a boltba venni?
Cukrot, meg csokit.
Hát az egyik kisfiú ki is harcolta, hogy vehessen cukrot, nem voltak gazdagok, szegények voltak, és lehetett venni egy-egy szembecsomagolt cukrot. És ugye ketten voltak a testvérek, meg volt ez a harmadik kisfiú. És mentek be a boltba, és mondta a boltos nénének, kisfiú, hogy kérek két cukrot. És odaadta a pénzt, kifizette, és a boltos néni mondta, hogy ott van, vegyed el a két cukrot. És utána kimentek, és így kinyitotta a markát, és hány cukor volt benne? Képzeljétek el, hogy három. Hányat fizetett ki?
Kettő.
És hányat vett el?
Három.
Hármat. Na, ha ilyet csinálunk, ezt minek nevezik?
Lopás.
Lopásnak, csalásnak, hazugságnak. És mondta a kis barátjának, hogy ezt meg neked hoztam. Hát, szerintetek örült neki a kisfiú, hogy ő is kapott cukrot?
Igen.
Igen? Na, de úgy lopták. Ugye? Ugye? Mondta, hogy de hát ezt nem fizetted ki. Ó, van ott még sok. Vedd csak el, neked hoztam. De hát nem vehetem el, hát úgy loptad, vidd vissza. Ne viccelj már, hát neked hoztam, vedd csak el, edd meg, van a boltos néninek még elég sok. Hát, nagy nehezen, kísértés, hogy elvegyük a cukrot, a csokit. Ugye? Kísértés. És aztán csak engedett a kísértésnek ez a kisfiú. Elvette a cukrot, megette, és a papírt betette a zsebébe. Aztán vége lett az iskolának, el is felejtette, de amikor hazament és belenyúlt a zsebébe, ott volt a papír. És fogta és vitte, hogy kidobja a szemetesbe. És az anyuka kérdezte tőle, hogy mit dobsz ki? Hát látja, hogy cukorpapír. Hol vetted ezt a cukrot? Én nem vettem, én úgy kaptam, mondta. Igazat mondott?
Nem.
Hát úgy kapta, de nem mondott igazat, mert akitől kapta, az meg úgy lopta. És hát, mikor kérdezte az anyuka, hogy kitől kaptad, és miért kaptad, akkor aztán már nagyon kellemetlen volt, és elsírta magát, hogy hát az ő kis pajtása úgy lopta és odaadta neki, mert hogy ő nem kapott pénzt a cukorra. Mit gondolt, mit mondott az anyuka? De visszavinni már nem lehetett, mert megette.
Mind a tetkőt.
Mind a hármat megették. Na, az összes elfogyott. Nem lehetett visszavinni.
Az árát.
Az árát. Így van. Az anyuka mondta, hogy ha más lop, és te elfogadod, az is lopás. Nem is volt nyugodt a lelkiismeretem ennek a kisfiúnak, mert titokba akarta berakni a kukába a cukor papírját is, és mondta neki az anyuka, hogy most már becsukott a bolt, holnap reggel menjél el szépen a boltba, és vidd el a cukorkának az árát, és add oda a boltosnének, és mondd meg, hogy ki akarod fizetni. És hát így is történt, és akkor a kisfiú megnyugodott. Nagy bűnaropás?
Igen.
Ugye? Nagymamánk mindig azt szokta nekünk mondani, ami másé, az nem Tamásé. Az nem a miénk. És én ma ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy soha ne lopjatok, soha ne vegyétek el azt, ami a másé. A testvérek se vegyék el egymástól, mert az én unokáim is mondták, hogy mama elvette, pedig hát az nem az övé volt. Ne lopjunk. Kérni szabad. Ha boltba vagyunk, ott nyilván ki kell fizetni mindent, mert a lopók azok nem jutnak be az Isten szép országába. Ti pedig szeretnétek oda jutni, ugye?
Igen.
Imádkozzunk, jó? Jó Istenünk, kérünk áld meg a gyermekeket, segítsd meg őket, hogy mindig becsületesek legyenek, és soha ne vegyék el azt, ami a másé. De a szívükben legyen készség arra, hogy a sajátjukból adjanak, ha ajándékot akarnak adni. Amen. És én ma nem is cukorkát hoztam nektek, hanem könyvjelzőt, mert ugye a múltkor kaptatok könyvet, kiolvassa.
Nekem már otthon van könyvjelző.
Nem baj, azért választhattok egy szép könyvjelzőt. Na? És választhatok.
Hogy kellett Olivernek is ennyit választani? Ha ezt választam, magadok is, mert olyan is.
Majd Olivernek választani. Jó? Anya tudja, hogy miért
szeretnék.
Jól van, lehetnek azt. Választani kell, amiket a művész. Ja, és a zöldet el is olvasom nektek, az azért, mert nincs olyan rejtett dolog, mely napfényre nem jönne, és nincs olyan titok, mely ki ne tudodnék. Mert a Jóisten mindent tud. Igen. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hoztok, és én jó kedvet adok nektek, felügyünk titeket. Aki tud olvasni, olvassátok el addig, jó? Olvasd el! Olvasd el hangosan? Légy szíves! Jó? Ez előgyakorlat a versenyre. Jó? Olvasd el hangosan?
Az Úré a föld, s ami azt betölti, a föld kereksége, és a minden lakója.
Igen. Ha szeretet nincs bennem, nem, mit sem érek. Ez a pint. Olvasod? Légy szíves.
Szívedem zártam beszédedet, hogy ne védkezzem ellened.
Nagyon szép. Köszönjük.
És akkor még egyet hallgatunk meg. Mert ha te szántan Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözlődsz. Ja, és ezt ide tesszük.
Most pedig hallgassunk meg egy verset, amit Szele Gabi fog előadni.
A héten találtam egy nagyon aranyos kis verset Séfer Elzsébettől, aki korábban a Nők lapjában volt újságíró, és ott írt, és úgy gondolom, hogy összecseng, vagy most éppen aktuális a második negyedévi témánkhoz, a teremtéshez kötődően. Vajon hogyan tolják ki magukat a ragacsos burokból a vidám apró levelek? Hogyan veszi az üzenetet a sötét verem mélyén a krumpli csírája, hogy áttörve a héjat, műanyag hálót induljon? A kotlós, forró testtel üli fészkét, kotyogva igazgatja titka rejtegetőit, a meleg tojásokat. Ki küldte rá a lázat, a lázadó kedvet, hogy feledve szemet, gondtalan kapirgáló reggeleket, tüzes testtel életet adjon? És kiküldi a kába méheket a korai hunyor fürtös virágához? Beleájulni, belealudni, beleszerelmesedni az első édes illatos pillanatba. Kisúg rigónak, cinegének, hogy füttyükre vár a fák között langyosodó levegőben minden, ami él. Tudják-e vajon a könnyűröptű szabadok, az eget, a földdel összekötő pacsírta, a léha múltú kakuk, hogy hangjukat fájdalmasan nélkülözte, mint megbüntetett kisgyerek a világ? Köszönöm szépen.
Én felcseréltem a témát, ami ki van írva. Jó ismert, a következő alkalommal majd az ószövetségi ünnepek új szövetségi megfelelőiről lesz szó, amihez fénymásolt lapokat fogok hozni, majd ezt a legközelebbi alkalmon. A mai témánk, mi az üdvösség feltétele? Ugye ez megint a kérések alapján kapott bibliai téma, és én elsőként azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy lehetőség számunkra az üdvösség? Ugye mennyire jó ez az isteni ígéret, és hát azzal a kérdéssel kezdenénk, hogy ki is vagyok én? Ki vagyok én, akihez az Isten ragaszkodik? Akinek üdvösséget akar adni? Ugye Isten a teremtőnk. Ő adott nekünk életet, de erről szól majd a szombatiskolánk folytatása is, hogy bejött a bűn, a bűnnel a halál, és Isten a megváltás munkáját, a megváltás tervét ismertette meg az első ember párral is, hogy amit elrontott az ember, amiben Sátán gonoszul belenyúlt, azt Isten helyre akarja állítani az ember életében először, és aztán majd történelmileg az újjáteremtéskor a világunkban is. Hiszen a Földünk is megfertőztetett és beteggé lesz. Ha a megváltásra gondolunk, akkor az isteni szeretetnek, az irántunk való törődésnek azt a mérhetetlen nagyságát ismerjük fel, hogy Isten nem törölt el az embert. Isten adott esélyt. Én úgy fogalmaztam meg önmagam számára, hogy amikor egy ember megszületik, áldozatként születik meg erre a földre. Mert hogy ez a föld Sátán birodalma. Jézus azt mondta, hogy jön-e világ fejedelme. De melyik nagyobb hatalom? Az ellenség vagy Krisztus? Ugye egyértelmű, hogy Krisztus. Noha most hogyan tűnik mit látunk? Krisztus nagy munkáját, vagy az ellenség nagy munkáját? Ugye a háború is erről szól, minden viszály is erről szól, hogy Sátán be akarja bizonyítani, hogy ő a hatalmasabb. És a Szentírásból viszont azt tudhatjuk, hogy Isten, aki megváltót küldött és megváltót adott nekünk, mindent megtesz, hogy az üdvösségre elvezessen bennünket. Én azért is nem ezzel a kérdéssel kezdtem a témámat, hogy mi a feltétele az üdvösségnek a mi részünkről, mert akkor az ember kétségbe eshetne. De ha onnan közelítjük meg ezt a kérdést, hogy az Isten mennyire támogatja azt, hogy mi üdvösségre jussunk, hogy mi visszakerülhessünk az ő világába, a bűntelen világba, akkor az emberben reménység támad. Timóteushoz írt első levél második fejezetében azt olvashatjuk, a 4. verstől a 7. vers első részéig, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejében, ami véget rendeltettem én hirdetővé és apostollá, pogányok tanítójává hitben és igazságban. Azt mondja Pál apostol, azt írja az isteni ihletés által, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy az ember üdvözülhessen. Ő azt akarja. Ha mi akarunk valamit, az megvalósul? Vagy igen, vagy nem. Az isteni akarat cselekvő akarat. Nem passzív akarat. Nálunk az akarat lehet aktív, és ilyen passzív, hogy akarom, de hát nem teszem mégse. Istennél az akarat nem elméleti, hanem gyakorlati. Ezt bizonyítja a megváltás munkája is, hogy ő a maga részéről bizonyította, hogy ő akarja az ember üdvösségét. És munkálja bennünk a jót, és a jó véghez vitelét. Támogat bennünket. Azt mondja, hogy ezért adta Krisztust, mint tanúbizonysága maga idejében, de ez tanúbizonyság Jézus áldozata mind a mai napig, és ezért adta az apostolokat, és ezért adja a hívőket, mint királyi papság, szent nemzet, hogy hirdessük, hogy van megoldása a bűnre, van megoldás az elkeseredésre, van megoldás a csüggedésre, mert Krisztus, ha Krisztus velünk, akkor kicsoda ellenünk. Krisztussal együtt minden segítséget megkaptunk. Ugye már a bűneset után rögtön ott van az ígéret, hogy az asszony magva majd a kígyó fejére tapos, igaz, hogy halálos marás éri, de a mennyei atya feltámasztotta Jézust a halálból, és Jézus ma a mennyben van, és a mennyben végzi értünk az ő szolgálatát. Az egész áldozati rendszer az Ószövetségben ezt hirdette, és minden ószövetségi ígéret nem csak a megváltó eljövetelére, hanem az újjáteremtésre, az örök életre is, ott van már az Ószövetségben is. Nem új szövetségi találmány, hogy Isten üdvösséget akar adni nekünk. Isten megígérte az újjáteremtést, talán Ésaiás könyve 66. fejezetéhez, ha lapozunk, Ésaiás, aki nagyon sok messiási proféciát jegyzett le a Szentírásban, ezt írja a könyv befejezéseként a 66-22-től. Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Azt mondja az igen, hogy ő, aki újjá teremti majd ezt a nagyon tönkrement világot, azt ígéri, hogy nem csak megteremteni tudta, nem csak újjá teremteni tudja, hanem magát, az embert is újjá tudja formálni. Emlékezünk Pál apostol szavaira, hogy mit ír arról, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lesz minden az ember életében. És azt mondja, hogy nem csak te, és kedves szülők, a ti magvatok, utódotok és nevetek. Ez legyen reménység, hogy Isten a gyermekeinkért, az unokáinkért ugyanúgy munkálkodik, nem adja fel. Lehet, hogy mi feladnánk időnként dolgokat, de az Isten nem adja fel. Munkálja az üdvösségünket. Vonzó lehet az üdvösség? Egy újjáteremtett világban, ahol a bűnnek már nem lesz nyoma. A gyerekek kimentek, de a nagyobbak fogják hallani. Azt írja Ésaiás könyve 11. fejezetében az ige: lakozik a farkas a bárányjal, a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat. Szeretnénk ilyen kapcsolatban lenni a teremtett világgal? Ma csak állatkertben rácsokon keresztül láthatunk vadállatokat. De azt üzeni a Biblia, hogy az eredetit Isten helyreállítja, és nem lesz ragadozó. Annyira szeretem ezt az ige szakaszt, már hallhattátok tőlem többször. Ugye a tehén és a medve legelnek, együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. És ebből a Biblia versből majd még egy következő gondolatot is kiemelünk, hogy teljes lesz a föld az Úr ismeretével. Jelenések könyve 21. fejezetében pedig a 4. verstől azt olvassuk, ami most sajnos itt van még a világunkban, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül: ímé mindent újjá teszek, és mondta nékem: írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondanékem: meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Elénk tárja a jövőt, hogy mi nem lesz. És a negatív dolgokat mondja, mert mi ezek miatt szenvedünk. És azután azt mondja, hogy itt most pedig adok neked abból a vízből, abból a forrásból, ami lelki életet ad, ami lelkileg fog támogatni, adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Ahogy ingyen volt a golgotai kereszt áldozat, azt mondja Pál apostol, hogy mi módon ajándékozna vele együtt, Jézus Krisztussal együtt mindent minékünk. Mindent, amire valóban szükségünk van az üdvösségünk szempontjából, illetve időnként még többet is kapunk. Bőségesen. És ha visszalapozunk Ésaiás könyvéhez, ugye azt mondja, hogy mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Van egy énekünk, ami szól arról, hogy ez egész világon mindenki az Isten dicsőíti. Így van. Sajnos ez még nem valósult meg. De az újjáteremtett földön meg fog valósulni, hogy teljes lesz a föld az Úr ismeretével. Illetve ebből arra a következtetésre jutunk, amit Jézus mondott a főpapi imájában, János evangélium 17. fejezetének a harmadik versében, amikor úgy fogalmazott, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát mi az üdvösség feltétele? Mi az alap, amiből építkezhet az ember? Az Isten megismerése. A mennyei atya áldozata nagyságának a megismerése, hogy ő odaadta érettünk az egyszülött fiát, Jézus Krisztus megismerése, aki elszenvedte értünk a bűneink büntetését, a helyettes áldozatot, és minden, ami az isteni személyhez kötődik. Nem csak a megváltás, nem csak a szeretet, hanem a teremtés, ugye most ezzel foglalkoztunk a szombatiskolában, a hatalom istene, a törvényadó isten, a gondviselő, a megváltó. Mózesnek úgy mutatkozott be, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, aki késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. És mielőtt még belemennénk részletekbe, mennyire ismered testvérem Istent? A saját élettapasztalatodban. Mert az egy dolog, hogy mit tudunk a fejünkkel. De a szükség idején az a kérdés, hogy amit tudunk, az a szívünkben van-e. Hogy viszonyulunk Istenhez? A nehézségek idején, a feladatok idején, a küzdelmek idején. Mennyire ismerem? Az Ószövetségben és az Új Szövetségben is ez az ismeret, ez ugyanaz az kifejezés, mint amikor azt mondja, hogy Ádám ismerte az ő feleségét, Évát, és Éva szült gyermeket. Ebből az ismeretből mi születik meg a mi életünkben? Milyen új dolog születik meg? Azt írja a Biblia, és most szeretném felidézni János Evangélium a 15. fejezetét, a tékozló fiú története. Istenem, menjünk vissza az alapkérdéshez. Ugye a tékozló fiú elment, eltékozolta, és aztán mi fogalmazódott meg benne? De jó lenne hazamenni. A vágy, hogy hazamenjen. Emlékszem rá, fiatalasszony voltam, és voltak nehézségek, gondok, és egyszer úgy az a vágy született bennem, meg bennem, hogy olyan jó lenne látni Jézust. Olyan jó lenne beszélgetni vele. És azt álmodtam, hogy a mennybe vagyunk, és egy eper ültetvényen az epret szedegetjük és eszegetjük. Mennyire erős az ilyen vágy, hogy az Istennel személyesen találkozzunk. Mikor kezdődik az üdvösség? Amikor megtértünk. Amikor elfogadtuk Jézust megváltónknak. Ezért mondta Jézus, mikor megkérdezték, hogy mikor jön ez az Isten országa. Az Isten országa ti bennetek van. És ezért nem úgy akartam megközelíteni ezt a kérdést, hogy akkor a feltételek minek kell megfelelni. Mert ha mi megismertük Istent, a mennyei atyát, ha megismertük a megváltó Jézus Krisztust, ennek az ismeretnek a következménye minden jó, ami kialakul az életünkben, és minden rossz, amit elutasítunk az életünkből. Ezek következmények. Ha mi megfelelni akarunk az üdvösségnek, akkor nem igen fogunk eljutni az üdvösségre. Ha nem a szeretet a motiváció, ha nem az a vágy a motiváció, akiknek élnek a szülei, jó hazamenni? Akiknek gyermekei vannak, jó, ha hazajönnek a gyerekek, az unokák? Isten így vár, hogy jöjj haza, legyél velem, és amikor igazán szeretjük a szüleinket, a gyermekeinket, akkor miért főzzük a kedvencüket, miért készülünk? Én nem leszek otthon húsvétkor, a húsvét nem is olyan adventista ünnep, de miért készítettem már el előre az unokáimnak a kis csomagot, és adtam oda nekik, meg a képes bibliát? Miért? Mert örömet akarunk szerezni. Isten megszerezte nekünk az örömet. A Szentírás azt mondja, örüljetek az Úrban mindenkor. Lehet parancsra örülni? Az öröm az valamiből fakad, ez pedig a szeretet. Szeretek valakit, tudom, hogy ő is szeret engem, és ezért a nehézséget is elviselem. Ezért áldozatot hozok, lemondok, fáradozok. A tékozló fiú történetében a fiú vágyott hazamenni. Nem volt még tökéletes az atya ismerete, mert először csak szolga akart lenni. De aztán, amikor tapasztalta azt, hogy ünnepi ruha, hogy sarú, hogy gyűrű, hogy vágjátok le a hízott túlkot, hogy együnk és vigadjunk, akkor már biztos, hogy nem akart szolga lenni. Mert már amikor kimondta, sem mondta azt, hogy tégy engem olyanná, mint a te szolgáid közül egy. Pál apostol úgy fogalmazza meg, mert időnként meg kell azért, hogy fogalmazódjon az is, hogy milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának az eljövetelét, ugye Péter apostol írja, mert nem mindig értünk. Pál apostol ezt nagyon egyszerűen úgy fogalmazza meg, hogy ha hazavágyunk, akkor vágyunk arra, hogy az a kép más, hogy hasonlítunk a szüleinkre. Hány gyerekre mondja, te annak a gyereke vagy. Látom rajtad. És Isten is ezt szeretné látni, hogy az én gyermekem vagy. És Pál apostol így fogalmaz Galata 4.19-ben, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Mert ez most egy kicsit erős, de Isten nem kockáztatja meg azt, hogy a mennyei lázadás még egyszer bekövetkezzen. Ezért van a feltétel. De a feltétel gyökere, és hangsúlyozom, az Isten megismeréséből fakadó viszont szeretet. És ha szeretünk valakit, áldozat, hogy most adakoztunk? Áldozat, hogy elhoztuk a tizedünket? Amire úgy érezzük, hogy ez most áldozat, az nem szeretet. Jobb, ha kevesebbet adunk, de örömmel és őszinte szívvel, mint hogy úgy érezzük, hogy adom, de... Mert hogy azt mondja az ige, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. Ez lesz a következmény. Hogyha a szívemet odaadtam, mert tudom, hogy Isten többet tett, a fiát adta oda, Jézus az életét, akkor ez már nem áldozat lesz, hanem én magam is szabadulni akarok mindattól, ami tudom, hogy árt nekem, vagy amivel tudom, hogy ártok másoknak. Akkor az Istent úgy akarom tisztelni, hogy ő kéri tőlem. Nem úgy, hogy majd én kigondolom, és akkor fogadja el, mert ugye ez az én tiszteletem. Mert a Szentírás megfogalmazza, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, mert az Isten tudja, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, elénk tárja az élet útját, a halál útját, a veszedelem útját, és nagyon döntő, ugye az eredeti kérésben benne van az is, hogy a lelkület dönti el. Igen, egy bizonyos szempontból a lelkület dönti el. Jézus nagyon hangsúlyosan beszélt erről, és ha adhatok olvasni való tanácsot, olvassuk el Máté evangélium 24. és 25. fejezetét úgy egyfolytába. Ugye Jézus beszél arról, hogy mi lesz az ő eljövetelének a jele, és utána azt mondja, hogy sajnos a világunk megint olyan helyzetbe kerül, mint a Noé napjaiban, és utána azt mondja, vigyázzatok azért, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus, legyünk készen, és aztán beszél a hű és a bölcs szolgáról, aki a maga idejében ad eledelt az ő háza népének. És itt elsődlegesen a lelki eledelről van szó. Készek vagyunk mindenféle ajándékot venni, sok mindent adunk időnkből, erőnkből, adunk-e lelki táplálékot azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Vagy megelégszünk azzal, hogy a gondoskodó szeretetünk abba kimerüljön, hogy mosunk, főzünk, takarítunk, ajándékot veszünk, és kész. Adunk-e az időnkből, ugye a talentumok példázata, milyen adottságaink vannak, amiket kamatoztatunk-e? A tisztűzről szóló példázatban milyen viszonyban vagyunk a Szentlélekkel? Mennyire engedjük, hogy tanácsoljon, igazgasson, vezessen bennünket? Aztán a juhok és kecskék példázata, az irgalmas lelkület. Észrevesszük-e, hogy éheztem, szomjúhoztam, mezítelen voltam, fogoly voltam, és sorolja. Észrevesszük-e azt, hogy hol van szükség segítségre? És ez mind-mind a krisztusi szeretetnek. Ezért mondja más helyen Pál apostol, hogy a Jézus élete legyen látható a mi halandó testünkben. A Jézusi lelkület, a Jézusi szemlélet. És a szőlőtő, szőlővessző példázata, amikor arról beszél, hogy kapcsolat Krisztussal. A hívőség nem azt jelenti, hogy megkeresztelkedtem, bizonyos formai dolgokat betartok, hanem arról szól, hogy kapcsolatban legyek Jézussal, a megváltóval. Belőle nyerjek erőt, lelki támogatást, segítséget. Nem azt kéri Isten, hogy önerőből valósítsunk meg dolgokat, feleljünk meg a feltételeknek, hanem azt kéri, hogy jöjjetek én hozzám. Én adok nektek nyugalmat is, de minden támogatást is megad nekünk az Isten. És ugye János leveléből idéztem már, ha engem szerettek, akkor egyrészt megtartjátok az Isten parancsolatait. Aki engem szeret és gyűlöli a maga atya fiát, abban nincs meg a szeretet. Elnézést. Tehát, hogy ne csak mondjuk, hanem gyakoroljuk is. És mi van a többi emberrel? Akik nem keresztények. akik másként keresztények, akik esetleg ateisták, vagy ki tudja, milyen törzsi valláshoz tartoznak. Csak mi fogunk üdvözölni? Nagyon döntő dolog, és itt ezt jól jegyezzük meg, Római Levél 2. fejezetében egyértelmű választ ad erre az ige, de Jézus is beszélt erről a kérdésről, amikor azt mondta, hogy majd eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal az Isten országába, és mondta az ítélkező Jézust el nem fogadó írástudottnak, farizeusoknak, hogy magatokat pedig látjátok kire, kívül rekesztve. Aztán még egy példát szeretnék felidézni, a római százados példája. Amikor azt mondta, hogy Uram, beteg az én szolgám, csak szólj egy szót. És Jézus azt mondja, elmegyek, meggyógyítom. Azt mondja, nem kell. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. És Jézus mit mond erre? Ilyen nagy hitet Izraelben sem találtam. Tehát a hit felől való megközelítés, mint az üdvösség feltétele. Mert ha nem hiszek abban, aki után vágyódok, akkor nincs értelme, mert hogy személyesen nem láthatjuk az Istent. A nem hívőkről pedig azt mondja a római levélben a Szentírás a 2. fejezet 12. versétől, 11. versétől elnézést, Isten előtt nincs személyválogatás, ami azt jelzi, hogy mindenki számára elérhető az üdvösség. A feltételek között különbséget tesz Isten. Hogy kinek milyen feltételt állít, ha most rossz szóval így akarjuk meghatározni. Mert azt mondja, hogy akik törvény ismerete nélkül vétkeztek, azok törvény ismerete nélkül vesznek is el. És aki törvény ismerete alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát azt mondja, ha mi ismerjük a feltételt, ismerjük az Istent, az isteni szeretetet, a megváltást, a teremtő, segítő, támogató hatalmat, akkor a mi megítélésünk az ez alapján fog történni. És utána azt mondja a Biblia, hogy amikor a pogányok, akiknek nincs törvényük, nem ismerik a törvényt, nem ismerik a teremtő Istent, nem ismerik a megváltást, akik természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük. Na hát ez nagyon kedves lehetne számunkra, hogy akkor én magam vagyok a törvény, de ugye mi nem ebbe a kategóriába tartozunk. Azt mondja, és megmagyarázza utána, hogy ez mit jelent. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. Azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait, az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Azt mondja, hogy akik nem ismerik az Istent, nem ismerik az Isten törvényét, azok számára is ott van a lelkiismeret, és ott van a Szentlélek. A Szentlélek minden emberben munkálkodik, minden emberért küzd az Isten, nekik más lesz a mérce, de akik a lelkiismeret törvénye alapján megharcolják azt a harcot, hogy ugye a gondolatban egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik, ami azt jelzi, hogy én felismerem a lelkiismeretemben, hogy mi a rossz, és akkor vád alatt érzem magam, és fáj a bűn, vagy döntök a jó mellett, és nem engedem, hogy a rossz legyőzzön, akkor ezek az emberek a lelkiismeretük törvénye alapján üdvösséget fognak nyerni. Azt írja a Jelenések könyve az újjáteremtett világról, hogy az Isten trónjától kijövő folyó partján ott lesz az élet fája, és levelei a népek gyógyítására valók. Lesz gyógyulás a mennyben. Lesz további fejlődés. De az Isten látja azt, hogy kiben van ott a lázadás lelkülete, és kiben van ott a jó iránti tisztelet és engedelmesség kérdése. Azért az ismeretes az ember előtt, hogy amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek, mert ez a törvény és a proféták. Tehát, ha én nem akarok rosszat magamnak, akkor én azt ne tegyem mással sem. És van egy nagy figyelmeztetés, mert ez a fejezet úgy kezdődik, annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. És aztán folytatja, érdemes ezt az egész második fejezetet elolvasni, mert erről a lelkületről beszél. Nem a mi dolgunk megítélni, hogy ki fog üdvözülni, és ki nem. Azt mondja az ige, hogy Isten az ítéletet egészen a fiúnak adta, mivel hogy embernek fia. És a jó Isten őrizzen és tartson meg bennünket, hogy az ítélkezés lelkületétől, antikrisztusi lelkület, mentesek legyünk. És a Bibliánk úgy fejeződik be, hogy van még egy döntő dolog, ehhez ne tégy hozzá, és ne védj el belőle. És ez különösen Jézus eljövetele előtt lesz hangsúlyos. Hogy úgy tiszteljem Istent, ahogy ő kéri. Ha még ezzel a kérdéssel akartok még behatóbban foglalkozni, érdemes elolvasni a Pálnak a Timóteushoz, a Tituszhoz írt levelét, mert ezekben Pál megfogalmazza azt, hogy mi az, ami kizárja az embert, és mi az, ami jó, amit kövessünk. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy az üdvösség iránti vágyunk az Isten megismeréséből fakadjon. Ne csak a rossztól való szabadulás vágya késztessen bennünket. Amen. Amen.